Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kicsit bajba vagyok mindig a gyerekekkel, mindig elfeledkezem, hogy itt picik vannak, de azért megpróbálom ezt a történetet számotokra elmondani. Egy csapat béka elhatározta, hogy a közelben lévő tornyot megmássza. Egy nagyon-nagyon magas torony volt. Ismerős? Nem hiszem, hogy itt mondtam volna, de ha mondtam, akkor... Jó, szóval elhatározták, nagyon sok közönség volt, figyelték, és eleinte még biztatták a békákat. Aztán egy idő után a közönség elkezdte mondani, hogy nagyon magas az a torony, ne menjetek fel. Úgyse fogtok fölérni, elfáradtok, nem fogjátok bírni. Egy jó darabig még mentek a békák fölfelé a toronyba, és a végére csak egyetlen egy béka maradt. És ez a béka felment egészen a torony legtetejéig. Amikor visszajött, akkor azt elhatározták a ott lévő közönség, hogy megkérdezik tőle, hogy mégis hogy sikerült neki ez. És akkor derült ki, hogy ez a béka süket. Hogy miért is mondtam el ezt a történetet? Ezt azért mondtam el, mert nagyon sokszor, ugye gyerekek, ti is vagytok úgy, hogy anya, apa mondja, hogy ne csináljátok, mert nem szabad. És a barátok, meg úgy belülről is, hogy de azt olyan jó lenne megtenni, annyira szeretném megtenni, és én ezt meg akarom tenni. És ha hagyjuk magunkat eltéríteni a jó tanácstól, a céltól, amit kitűztünk, akkor bizony nem fogjuk elérni. Nem fogunk tudni jók lenni, nem fogunk tudni engedni a jó szónak, és olyan jó lenne, hogyha elhatározzátok, hogy ti jók akartok lenni, akkor ezeket a hangokat, ezeket a tanácsokat, ezeket az érzéseket, ami bennünk van, hogy ne engedelmeskedjünk, ezeket az érzéseket eltávolítjuk magunktól, és nem engedünk ezeknek a dolgoknak, hanem, hogyan is mondja az ige, nekidőlvén célegyenest. Haladunk a cél felé. Segítsen benneteket is, és mindannyiunkat az Isten ebben. Mert mi felnőtteknek is bizony van ilyen, hogy hagyjuk magunkat sokszor a céltól eltéríteni. És most egy kicsit a felnőttekkel gondolkozzunk közösen. Sokat foglalkoztat engem az a gondolat, hogy mit is kellene, hogy jelentsen az Isten népe számára a Szentlélek munkája a mi életünkben. Az utolsó időben, ugye, mert ezt ki kell mondani, hogy az utolsó időben élünk. Tehát annyira közel van az Úr eljövetele, annyira közel van, érik a Föld az ítéletre, hogy tényleg nagyon komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy mit is jelent számunkra a Szentlélek jelenléte az utolsó időben. Minek is kellene megtörténni a mi életünkben ebben az időszakban, hogy alkalmasakká válhassunk az örök életre, amit az Isten ajándékként akar nekünk adni. Nem tudom, hogy vagytok vele, valahogy ez az időszak bennem azt fogalmazta meg, hogy ez az időszak, amiben élünk, ez egyre jobban arra hívja fel legalábbis számomra a figyelmet, hogy ez a személyes megtérés időszaka. Ez az az időszak, amikor engednünk kell, hogy az Isten a mi jellemünket kitisztítsa, megtisztítsa, folt nélkül állhassunk meg előtte. El kell jönnie mindenki számára a személyes megtérésnek, vagy a személyes pünkösnek. És itt feltenném azt a kérdést, hogy mit is jelent a pünkösd, vagy mit is jelent, én így fogalmaztam meg magamnak, hogy mit is jelent ez a személyes megtérés, mit is jelent ez a személyes pünkösd, mivel Jákob életével fogunk nagyon röviden foglalkozni, én így fogalmaztam meg, túl kell jutni a jobbok révén. Ugye Jákobnak ott volt ez a bizonyos küzdelmes időszaka. Alapigénket szeretném felolvasni Hóseás könyve 12. fejezetéből, ott a második verstől a hatodik versig olvasnám. Tehát Hóseás könyve 12. fejezetéből a második verstől olvasom az ige szakaszt. Hóseás könyve 12. fejezet második versétől a hatodik versig így szól az ige. Pere van az Úrnak a Júdával is, megbünteti Jákobot az ő útai szerint, cselekedetei szerint fizet meg néki. Anyja méhiben sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel, küzdött az angyallal, és legyőzte. Sírt és könyörgött néki. Betlehembe találta meg őt, és ott beszélt velünk. Bizony az Úr a seregeknek Istene, az Úr az ő neve. Térj hát vissza a te Istenedhez. Őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben. Azért olvastam innét az ígét, és nem Mózes könyvéből, mert Hóseás könyvében egy olyan korban és egy olyan időszakban íródott ez a, tehát egy kritikus időszaka volt az Isten népének, és talán így is fogalmazhatnám, egy válságos időszaka, és ki kell mondani azt, hogy Jákob élete is egy teljesen válságos, küzdő időszak volt az ő életében. És ki kell mondani azt is, hogy ha válságról beszélünk, akkor Jákob élete nagyon sok válságot élt meg. Hű volt az ő nevéhez, mert mit is jelent az ő neve? Ugye csaló, más helyét elfoglaló. Kiket is csalt meg Jákob? Ugye elsősorban megcsalta apját, aztán megcsalta az ő testvérét, vagyis ugye először egy tál lencséért megvette tőle az ő elsőszülöttségi jogát, aztán apjától kicsalta az áldást, aztán amikor menekülnie kellett, és Lábánhoz került, akkor Lábánnál pedig ugye bizonyos szempontból megcsalta őt a bárányokkal kapcsolatban. Aztán ki kell mondani azt is, hogy ezek a csalások nem csak ezeket a személyeket érintette, mert megcsalta magát, önmagát, és csalta az Istent is. Lábán és fiai nem nézték jó szemmel, amikor ő gyarapodott, és arra törekedtek, hogy elvegyék az ő életét. Nagyon gondterhelt volt, hogy mit is tegyen, és az Istentől, amikor megkapta az utasítást, térjen haza. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e, Mózes első könyve 31. fejezet 13. versének a második része beszél erről. Most kelj fel, menj ki a földről, és térj vissza szülőföldedre. Jabbok réve előtt, amikor ő kijött a Lábántól, eljött, akkor bizony valami nagyon nehéz dolog történt Jákobbal. Mert ugye tudjuk jól, hogy Jákob úgy jött el otthonról, hogy rendezetlen volt az élete. Úgy jött el otthonról, hogy se az apjával, sem Ézsauval nem rendezte, amit megtett. Úgy jött el otthonról, hogy rendezetlen volt mindez a helyzet, és az a jó pár év, amit ott töltött Lábán, tehát Lábánnál, ez a jó pár év, ez elég volt ahhoz, hogy elhalványodjon a bűnteher. De most, amikor vissza kellett neki térnie az otthonába, vissza kellett térnie a hazájába, Jákobra ez a bűnteher visszanehezedett. És ő tudta jól, hogy nem találkozhat a testvérével, mert a testvére ugye bosszút esküdött ellene, hogy elvette elsőszülöttségét, és elvette az elsőszülöttségi jogot is tőle, az áldásokat is, és tudta azt, hogy valamit rendeznie kell az életében. Szeretnék Talán inkább felhívnám a figyelmet arra, hogy a Pátriárk és Proféták könyve című könyvből a 196-197. Oldalon beszél erről, Jákobnak erről a vívódásáról, hogy mit is gondolt ő magában. Ugye megmutatta, hogy angyalai által védeni fogja őket, megmutatta azt, hogy vele lesz az úton, hogy hazaérjen, de Jákob érezte, hogy ez nem elég, tehát hogy rendezetlen még az élete, és ilyen rendezetlen állapotban nem találkozhat Ézsauval. Nagyon különös az emberi gondolkodás, hogyan is gondolta Jákob? Majd kiengesztelem. És küldött ajándékokat, hatalmas, hát ugye nagy vagyonra tett szert, a szolgáknak meg utasításként adta, hogy amikor Ézsauhoz érnek, akkor mondják azt, hogy Jákob, a te szolgád, az én uramnak neked Ézsau küldte. Tehát jelezve azt, hogy ő kicsinek tartja magát, és szeretné jóvá tenni, amit elkövetett. És ugye ez a küldés és ez az üzenet, amit küldött, azt mondja, vannak pedig nékem juhaim. Tehát jelezve, hogy nem a vagyonért jön, jelezve, hogy nem anyagi lerendezés jön, hanem ő neki nincs szüksége arra. Tehát valahol próbálta lelkére hatni Ézsaunak, és ugye tudjuk jól a történetet, hogy ez Ézsaut nem hatotta meg. Pedig a szolgáknak mondta, hogy a különböző nyájak között még hagyjanak helyet, hogy minél nagyobbnak, minél impozánsabbnak tűnjön az ajándék. Hát ez az emberi oldal. Ugye mennyire szeretnénk kicsit kiszínezni, jobbá tenni, szebbé tenni mindazt, amivel jóvá akarjuk tenni. És mégis azt olvassuk Mózes első könyve 32. fejezetében, hogy Ézsau jön 400 felfegyverzett emberrel. Bőkez ajándék Ézsaunak, aztán ugye eljutott odáig, hogy a családját két csoportra osztotta, elől a kevésbé szeretett, hátul a szeretett. Hadd kérdezzem meg, hát az Istennek nincs hatalma a kevésbé szeretettet és a szeretettet is megőrizni. De sajnos ilyenek vagyunk. Ez az emberi, hogy amit megtehetek, ami hatalmamba vál. És amikor emberileg, ami tőle telt, mindent megtett. Szóval tényleg mivel szembesült mégis? Hogy értelmetlen. Tehát egyszerűen nem érte el a célját. Olyan különös, hogy ki kell fogynunk az emberi eszközökből, hogy az Istenhez tudjunk menni. És Jákobnál is ez történt. Amikor már mindent megtett, amit emberileg megtehetett, akkor rá kellett jönnie, hogy elfogytak az eszközei, nincs eszköze. És akkor jött el az a pillanat, amikor elhatározta, hogy az éjszakát imádságba tölti. Végre rájött, hogy kihez kell mennie ahhoz, hogy a helyzete az megoldódjon, hogy a helyzetében valami segítséget és egyetlen biztos segítséget kapjon. Egyedül volt az éjszakában, és amikor egy kéz nehezedett rá, ugye, ha Ellen White írását olvastuk a Pátriárkák és Proféták című könyvben, ott és az ige is beszél arról, hogy bizony nem békés terület volt, ahol ő imában akarta tölteni az éjszakát. Azt mondja, hogy vadállatok és haramiák, tehát veszélyes emberek járhattak azon a területen. És mégis érezte Jákob, hogy ha nem megy az Istenhez, és nem kéri az Isten segítségét, elismerve és beismerve bűnösségét és ráutaltságát, az Isten nem tudja tovább kísérni őt. Nem tudta, hogy az Úr, tehát ezzel tisztában volt, hogy az Isten nem tud azonosulni a bűnnel, főleg a rendezetlen életekkel. Az Istennek az a vágya és az a kérése az ember felé, hogy rendezzük a rendezetlen dolgokat, hogy megállhasson, hogy körülvehessen. Azt olvassuk Hóseásnál, hogy angyallal küzdött és győzött. Ugye nem tudta, hogy kivel küzd, de azért gondoljatok bele, hogyha egy ilyen veszélyes területen leborulunk imádkozni, és egy kéz nehezedik a bálunkra, hát mit gondol az ember? Amit Jákob is, hogy azonnal védekezés, tehát azonnal reagált, támad, hát nem védekezett, hanem támadásban volt, hogy az életét mentse. Azt olvassuk a történetben, hogy küzdött, és meddig tartott ez a küzdelem? Egészen hajlanig. És milyen volt ez a küzdelem? Minden fizikai és idegi erejét igénybe vette Jákobnak. És azt olvassuk, hogy a hajnal előtt mondja az, akivel küzdött, hogy engedj el, mert feljött a hajnal, és menni kell. És Jákob nem tudta, nem akarta elengedni. Ugye azt is olvassuk, hogy megérintette csípőcsontját, és ez a fájdalom, egy hatalmas fájdalom lehetett, még ez sem térítette el attól, hogy a kapaszkodása az meglazuljon. És amikor rájött, hogy kivel küzdött, akkor viszont mit tett Jákob? Még jobban belekapaszkodott, és azt mondta, nem bocsátlak el, míg meg nem áldozsz. Mit tett ebben a pillanatban Jákob ezzel a kijelentésével, ezzel a kérésével, ezzel a kapaszkodásával, hogy nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem? Kit győzött le? Legyőzte önmagát, legyőzte a múltját, legyőzte a csalót, aki eddig volt. Ez a pünkösd, ez a megtérés. Ki kell mondani azt, hogy mi is hasonlóak vagyunk Jákobhoz. Elviszük a mi keresztény életünket egy darabig, egy bizonyos pontig, és amikor megfeneklett, amikor mély ponton vagyunk, amikor kudarcok sorozatába vagyunk, akkor megállunk, érezzük, hogy így nem megy tovább, érezzük, hogy lépni kell, érezzük, hogy tovább kéne menni, mert üldöznek a mi rendezetlen bűneink, sajog a lelkünk, és bánt a lelki ismeret, és ki kell mondani azt, hogy ezek az érzések oda juttatnak bennünket, hogy idegenekké váltunk. Idegeneknek érezzük magunkat a bűn miatt. Tehát azért nem tudom, biztos, hogy ti is éreztétek, hogyha valamit elkövet az ember, néha nem tudatosan, de nyomja a lelkét, és valahogy kirekesztetnek érzi magát. Ha a környezete nem is veszi észre, de belülről a bűn dolgozik, és olyan kirekesztetnek érzi magát az ember. Sokszor idegennek érezzük magunkat a világban, idegennek érezzük magunkat a családban, és idegennek érezzük magunkat a gyülekezetben, a testvérek között. És ez az idegenség, ez eljut odáig, hogy elégedetlenek vagyunk, elégedetlenné kezdünk válni. Ugye a rendezetlen élet, az kihoz belőlünk mindent. És mi az embernek a tulajdonsága? Hogy eleinte nem magára nézve vonatkoztatja ezt, hogy valamit rendezni kéne, hanem mindenben és mindenkiben keresi az okot, a hibát, akit hibáztatna. Elégedetlenségünk mindenre és mindenkire kiterjesztjük. Amikor önmagunk életében nincs rend, amikor nincs meg az a belső békesség és nyugalom, mert hagytuk, hogy valami felzavarja. Ugye a szombatiskolában is egy pillanatra volt ezzel kapcsolatban gondolat, hogy ha nincs meg ez a belső békessége az embernek, belülről békétlenek vagyunk. Azt mindenre és mindenkire kivetítjük, amíg nem jutunk el oda, hogy nekünk kell változni. Amíg mi mást okolunk, másra hárítjuk a terheket, nem akarunk szembenézni önmagunkkal. És ezt sajnos, ez az elégedetlenség önmagunkból, saját sikertelenségünkből, a rendezetlenségünkből fakad. És az egész környezetre kihat. Elégedetlenek vagyunk családunkkal, gyermekeinkkel, elégedetlenek vagyunk a testvérekkel, a munkatársakkal, elégedetlenek vagyunk a szomszédokkal, nem tudom, volt ilyen állapototok, vagy találkoztatok ilyen emberrel, akiből szinte úgy fröcskölt az elégedetlenség. Hadd kérdezzem meg, hogyan folytatódik egy ilyen élet, egy ilyen keresztény élet? Elérkezünk mi is Jobbok révéhez, elérkezünk egy választóvonalhoz, és ez a választás min múlik? Hát a mi döntésünkön. A döntésen, hogy tovább megyek, vagy visszariadok. Hogyan lesz a folytatás, hogyan lesz tovább? Mire várakozunk? Ugye tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele közel van, és várakozunk egy nagy, előtte ugye egy olyan időszakra, ami egy előkészítő eseményre, a személyes megtérésre, az egyház megtisztulására, ugye az egyház pünkösdjére. De hogyan valósulhat meg ez a várakozás? Nézzük meg azt a keresztény életet, amely csak a Jobbok révéig jut el, és nézzük meg azt, amelyik tovább tud menni. Hogyan valósulhat meg ez a várakozás? Mindkét esetben mi a fordulópont? Ugye, vagy tovább tudok menni, vagy visszafordulok. Fel kell számolni a múltat, amit Jákobnak is meg kellett tenni, hogy az Isten tovább kísérje, vagy pedig képtelen vagyok felszámolni a múltat, nem tudom lerendezni, nem tudom az Istenhez vinni, nem tudom ott letenni, elmondani ezeket a nehézségeket. Ki kell mondani azt, hogy Jákob életében a Jobbok réve az határkő volt. Határkőnek kell tekinteni az életében, és azt hiszem, hogy nem csak Jákob életében, hanem mindannyiunk életében lesz, vagy van egy ilyen határkő. Nem tud, nincs ereje tovább menni az embernek, vagy pedig ugyanúgy, ahogy Jákob, küzd, és tovább jut az Isten segítsége és kegyelme által. Nagyon jó lenne, hogyha megértenénk azt, hogy az ember, ha ilyen állapotba jut, amikor küzd az ember, a gond nagyon sokszor az, hogy egy darabig küzdünk a saját életünkben, egy darabig próbálkozunk, de arra kell rájönni, hogyha az ember saját erejével akarja ezt megtenni, az ellaposodik, az formasággá válik, tehetetlenné válunk, és képtelenek a tovább lépése. Miért? Mert elhanyagoltuk az imádkozást, elhanyagoltuk. Itt most nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem, hanem nem úgy, ahogy kellene. Elhanyagoltuk az ígeolvasást, és itt sem arról beszélek, hogy egyáltalán nem, hanem annak a fontossága az csökkent az életünkben. Elhanyagoltuk a belső tapasztalások szerzését az Istennel, elhanyagoltuk az Istennel való együttjárást. Ugye olvasunk az ígében arról, hogy ki is járt Istennel. Énok Istennel járt, Noé Istennel járt, és az apostolok is megtanulták, mi az Istennel járni. Nagyon kell vigyázni arra, hogy ne elégedjünk meg egy látszólagos, felszínes keresztényi élettel. Ne elégedjünk meg azzal, hogy eljövünk szombaton a gyülekezetbe, aztán hazamegyünk, és letudtuk a hívőség részét. Küzdünk ugyan, de a küzdelmet a magunk erejével végezzük. Az énünk küzdött, és milyen küzdelem volt ez? Amikor én akarok küzdeni. Milyen küzdelem ez? Sziszifuszi. Ugye Pál azt mondja, hogy levegő vagdosás. aminek semmi értelme, pedig ugye Jákobnak is az élete első szakasza, amikor Emma egyedül próbálta megoldani ezeket a helyzeteket. Ellen White leírja, hogy minden erejét, idegi és fizikai erejét össze kellett ezért szedni. Csupa küzdelem volt az élete, és megoldott vele valamit. Ővé lett az első szülöttségi jog. Nem. Mikor kapta meg az első szülöttséghez való jogot és annak áldását? Tessék? A jobbok révénél. Így van. Nagyon sokszor vagyunk úgy is, mi is, hogy látjuk, hogy nem jól megy esetleg a családba, a közösségbe, nem jól mennek a dolgok, de valahogy mindig azt mondja az ember, hogy hát én szürke kis köznép vagyok, nem miattam. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon, hogy minden ember hozzáteszi a maga részét. És nem a közösséget, nem a tömeget fogja jobbá tenni, megszentelni az Isten, hanem egyének életét, és az egyének megszentelt élete hozza létre a megszentelt közösséget. Az Isten arra vár, hogy te, én és mindannyian engedjük, hogy jobbá tehesse az életünket. Engedjük, hogy mindazt a foltot, jellemhibát, ami még bennünk van, ami még akadálya annak, hogy az Isten az áldását kiáraszthassa ránk, teljes mértékében, hogy ezekkel szembesüljünk, hogy ezeket engedjük, hogy az Isten helyre rakhassa az életünkben. Nincs lelki életünkben magaslat. Nem tudom, ugye ez segít, ez egyenes út az ellaposodáshoz, ez elsivárosodáshoz, hogy az ember elcsüged. Nem volt és nincs egy kitűzött cél. Olyan jó lenne, hogyha lennének céljaink. Én azért gondolom és hiszem, hogy van, de a lelki élet ellaposodásához ez vezet, amikor nem látom magam előtt a célt. Beszélünk pünkösdről, beszélünk a késői esőről, a munka befejezéséről, de olyan különös, hogy hát én nem tudom, hogy vagytok vele, de azt látom, hogy mi is beszélünk ezekről, és valahogy úgy érzem, mintha ólomlábaink lennének, hogy a agyban megvan, de a mozdulás az valahogy nem akar létrejönni, vagy legalábbis nem úgy, ahogy kellene. Mintha mi is várnánk, mint egykor a zsidók, egy messiásra, egy vezetőre, egy irányítóra, aki majd megmondja, hogy mit kell tenni. Hadd kérdezzem meg, kell még valami az embernek irányításként ahhoz, hogy a helyes irányt, a helyes utat megtalálja? Az Isten adta nekünk az igéjét, és még kit küldött el hozzánk? Miért kaptuk a Szent Lelket? Miért adta a Jézus, amikor elment a földről, azt mondja, hogy elküldöm magam helyett? Miért küldte az ő Szent Lelkét?
Hogy elvezéreljen az igazság.
Így van, elvezéreljen. Mit is tesz értünk? Azt mondja, nevel, tanít, fed, könyörög, és ugye közben jár értünk, tehát segít. Az Isten azt szeretné, ha mindannyian tanulmányoznánk, keresnénk az Isten igazságát, és minden, ami szükséges a győzelemhez, az ígében megvan írva. Csak el kellene hinni, és meg kellene valósítani. Ellen White azt írja az 1880. júniusában írt levelében, amit a nagy Minneapolis-i konferencia előtt írt, Isten kegyelmének és irgalmának határa van. Ha valaki azt a határt áthágja, Isten szent lelkének segítsége visszavonul, mert elüldözték, megbántották. Az ember a legrosszabb zsarnok uralma alá kerül, a megromlott emberi akarat alá. Tehát mit mond? Ha visszautasítjuk, ha állandó visszautasításban részesül a szent lélek, vagy nem is, csak nem kérjük a jelenlétét, már az is elég ahhoz, hogy az ember megkeményedjen, és a Szentlélek számára, az Isten számára megszólíthatatlanná váljon. Vigyázzunk arra, hogy nehogy a szívünk megkeményedjen, mert a legnagyobb legszeretetteljesebb felhívások sem tudják érinteni az ember szívét. Merjük bevallani, hogy le vagyunk, tehát hogy benne vagyunk ebbe az állapotba, hogy bizony nem állunk a helyzet magaslatán, nem véletlenül mondja az ige, hogy laudíceai állapot van. Milyen is a laudíceai lelkület? Igen. Nagyon sokszor gondolkozom azon, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de tényleg igaz az, amit Ellen White ír, hogy az utolsó idők népének, mármint Isten népének, mi lesz a legnagyobb problémája, a legnagyobb bűne? Azt írja, hogy elvilágiasodik. Elvilágiasodik gondolkodásban, mérlegeli, azt mondja, hogy hát ez még belefér. Ez még nem olyan nagy bűn. Vagy az övéhez mérten az én bűnöm az semmi, elenyésző. Mérlegelünk, hogy ha ő megengedheti azt, akkor én ezt a kicsit megengedhetem. Kezdünk mire figyelni és kire? Ugye nem az Istenre, nem az Isten tanácsaira, hanem egymásra, ami nem vezet jóra. Elvilágiasodunk gondolkodásban, látásunkban, beszédünkben és fülünk hallásában. Ahol a szív és a belső megromlik, ott mi várható? Sötétség, és a külső is megromlik. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon. Nagyon sokszor látjuk testvéreinken, hogy megváltozott a külseje, hogy éppen ha összefutunk vele hétközben, akkor mondjuk nőknél festi magát, vagy nem úgy öltözködik, ahogy egy hívő embernek kellene. Sok minden apró jele lehet ezeknek. És nem is gondolunk arra, hogy ez csak következménye annak, ami már belülről megvolt benne. Ugye, hogy kezdett romlani a belső látása, a belső értékek. Valamit beengedett az Isten és maga közé. Engedte, hogy az én uralkodjon rajta. Elhanyagoljuk az imádkozást, az ige olvasását, és semmit, tehát egy ilyen tétlen életet élünk. Mit várhatunk a tétlen élettől? Mit várhatunk egy semmit nem tevő, senkiért nem munkálkodó élettől? Mivé válik ez az ember, aki így él, egy bizonyos idő után életképtelenné válik. Így van. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már azon, hogy ha bejut egy ilyen állapotba az ember, akkor kezdenek jönni azok, hogy elkezdik egymást kritizálni, az ige szolgálatokat, hogy ez jó volt, vagy nem volt, vagy kevésbé, vagy milyen volt. Keresik a tévedéseket, kritizálják a beszédkészséget, tehát mindent és mindenkit próbálnak okolni azért, hogy ők ilyen állapotban vannak. Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy az embernél az a legborzasztóbb, amikor az Isten nem tudja szembesíteni önmagával, vagy nagyon nehezen tudja szembesíteni önmagával. Mert addig az ember, amíg nem szembesül ezekkel, mindent és mindenkit okol, csak saját magát nem. Eljutunk mi is Jabbok révéhez, de megtorpan az ember egy-egy döntés előtt, és az én döntésemtől, a ti döntésetektől függ az, hogy lesz-e tovább lépés, vagy sem. Mi az egyetlen lehetőség a felemelkedéshez? Ugye, ha a gondolatkörhöz visszatérünk, akkor én így írtam magamnak fel, hogy túl kell jutni, ahol megrekedtünk. Túl kell jutni Jabbok révén. És az ige eligazít, mit tettek a felházban a tanítványok? Hadd kérdezzem meg. Apostolok cselekedete első fejezet 14. versében mit is ír az ige a pünkösdi időszakban? Miért is gyűltek ott össze a tanítványok? Miért gyűltek össze a felházba. Tessék? De először mi gyűjtötte őket össze? A félelem. A félelem. És a félelemből alakult át az a bizonyos, hogy rájöttek arra, hogy van rendeznivalójuk, mert az Isten áldását csak akkor nyerhetik el, hogyha a személyes ellentéteket. Mi volt az ellentét köztük? Mi volt akkor a legnagyobb? Aki a nagyobb? Nem tudom, valahogy ismétli a történelem önmagát. Az ember mindig ezekkel küzd. Azt írja az ige, ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak az imádkozásban és a könyörgésben, és nem csak ők, hanem a családtagjaik, tehát mindenki, aki ott volt. És az apostolok cselekedete második fejezet első versében is ugyanez van. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Szeretnék egy rövid kis szakaszt, két rövid mondatot, vagyis két mondatot felolvasni. Az apostolok története 25. oldaláról, a Pünkösd című fejezetből. Hadd mondjam el, érdemes. Annyira újszerűen hat az emberre, amikor ezeket újra és újra elolvassa, hogy mikkel küzdöttek, ugyanazokkal, mint mi. A tanítványok. De a tanítványok tovább tudtak lépni. A tanítványok túljutottak a jabbok révén. Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az Úrtól kérték a kenetet, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentés munkájára. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybefortak. És kérlek benneteket, olvassátok el ezt a fejezetet végig. Döbbenetes, amiket ott megfogalmaz Ellen White. Valahogy úgy éreztem, hogy ez most nekünk íródott, ez az egész fejezet. Tehát mi is megtorbanunk jabbok előtt, a pünkösd előtt, de hogy ennek mi lesz a folytatása, az én döntésemtől függ. Jó lenne, hogyha éreznénk lelki szegénységünket, éreznénk azt, hogy Isten nélkül semmik vagyunk, de az Istennel együtt minden lehetünk. Kérjük a Szentléleket, hogy segítsen bennünket, hogy munkálhassa bennünk a megtérésünket. Bűnbánatra kellene jutnunk. És ez a bűnbánat a lélek megtisztítását, lélek mosását hozhatná. És ez megmutatkozna, ha ez megtörténik, hogy nagyobb lendületet kapna a munka befejezése, az előre menetele. És nagyon komolyan Ellen White azt írja, hogy egy reformnak kell végbe menni az egyházba. De ez a reform honnét indul? Ki irányítja? Felülről jön igen, de most nem erre gondoltam, hogy nem emberi irányítással, ezt akartam mondani, nem emberi, tehát ember irányításától, hanem felülről kell jönnie, hogy a szívünket érintse, és ez a megérintett szív, amikor dönt, akkor tud teljes mértékben az Isten munkatársa lenni, és akkor tudja az Isten mindazokat véghez vinni az életében, amit eltervezett. És egy ilyen munka folyt a felházban is, minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és ugye, ahogy az előbb említettük, abból állt, amiből általában áll, hogy ki a nagyobb. És nem az én állapotom volt a fontos, hanem a másiké. Nem önmagába nézett akkori apostolok csoportja, hanem a másikéban. Ugye nagyon nagy gondja volt Péternek Jánossal szemben, aztán Jézus segített abban, hogy ez a különbözőség, ez megszűnjön, és el tudja szeretetben fogadni Péter, Jánost. Lehet lelki színvonalat fenntartani azt, hogy én a testvérem hibájából élek? Milyen lelki színvonal az? Amikor én mindig a másiknak az állapotát tartom fontosnak, és a másik állapotára figyelek. Nem lehet. Nem lehet. Létezik Krisztusi magaslat egy ilyen evangélizálásban, ahol Jákob bűnét hirdetése alatt, vagyis ürügye alatt nem az én, hanem a másik ember hibáit látom. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy hallottatok egy prédikációt, és mondjuk nem ti, hanem valaki azt mondja, hogy hű, miért nem volt itt az az illető, mert ez neki szólt. Én gyerekkoromban sokszor szembesültem ilyennel, és mindig az jutott eszembe, hogy de hát ez nekem is szólt. Ez mindenkinek szólt. Hogyan kell hallgatnunk a prédikációt? Hogy elsősorban nekem mit mond. Tehát nagyon kell vigyázni arra, mert ez nem krisztusi magaslat. Engedjük, hogy az ellenség dolgozzon bennünk, egy nagyon alacsony lelki színvonal, amely megtérés előtt áll, amelynek el kell jutnia oda, hogy összetörik, és engedi, hogy Krisztus felemelje. Megváltozott életre van szükségünk, és azt kérdezném, hogyan jöhet létre ez a megváltozott élet? Hogyan jöhet létre? Úgy, ahogy Jákobnál, és úgy, ahogy a felházban. Lerendezni, elrendezni mindent. Ezek az emberek a múltjukat számolták fel. Felszámolták azt, akik voltak, ami közöttük viszály volt, és valahogy úgy érzem, hogy most a közösségünkben is egy ilyen felház előtti állapot van. Jó lenne egyénileg is rendezni, és jó lenne közösségileg is rendezni a mi életünket, mert nagyon jó lenne, ha megértenénk, hogy a rendezés nélkül az Isten nem tud bennünket tovább segíteni. Amikor figyelnünk kell arra, hogy ne azt töltse ki az életemet és az időmet, hogy a másikra figyelek, hogy mit mond, hogy hogy mond, hogy helyére tegyem, hogy kiigazítsam, hogy rendezzem az életét, hanem mindig az jusson eszembe, hogy vajon amikor hallok valamit, vagy megtapasztalok valamit, bennem ez hogy van, én hol állok. Él bennem ez a dolog? Mert ha igen, jó értelemben, tehát a jó része él, akkor tovább tud az Isten segíteni. De ha nincs bennem, és nem rendezem, az Isten nem tud mellém állni. Ugye, sokat gondolkozom azon, hogy amikor az ember ott tart még, hogy a másik ember problémáival foglalkozik a sajátján kívül, akkor valahogy úgy érzem, hogy még nincs komoly szándék a múlt lerendezésében, a saját életének a lerendezésében. Én ezt olvastam egy nagyon érdekes mondatot, és hadd olvassam nektek fel. Valahogy úgy van, hogy az én óemberem mentegeti magát az én felebarátom bűnél, hibáival. Tehát, vagyis félretolom, és azt mondom, hogy ezt az embert én mentegetem, és nem akarok az enyémmel. Tehát az én óemberem mentegeti magát. Bizonyos szempontból azt is kimondja, hogy hát ő sokkal mélyebben van, mint én, nem az én életem most a fontos, hanem az övé, de az Isten pedig azt mondja, hogy az övé is fontos. De ha te nem szembesülsz önmagaddal, nem tudok rajtad segíteni. Jákob belátta, hogy nem lehet így tovább folytatni. Belátták az apostolok is. Az ő tapasztalatukban a pünkös annyit jelentett, hogy szakítottak a múlttal, lerendezték, odavitték az Istenhez, beismerve és elismerve, hogy tehetetlenek, hogy emberek tele vannak nyomorúsággal, de azt is kifejezték azzal, hogy oda mentek, hogy ettől szabadulni akarnak. Pünkösd a jabok réve egy végleges leszámolás, egy döntés meghozása, egy eltökéltség, ugye a célegyenes felé. Jákob a csalóval, Péter a heveskedővel, és Tamás a hitetlenségével. Szeretném megkérdezni, és nekünk mivel kell? Mindenki gondolja végig, hogy mi az, amivel le kell számolni. Merjük feltenni magunknak ezt a kérdést, és merjünk szembenézni önmagunkkal, mert ha ezt nem tesszük meg, menthetetlenek vagyunk. Jákob mindenkit megcsalt eddig, és ez a sok csalás mivel fenyegette Jákobot? Összeomlással. Nem lehet látszatokból valóságvárat építeni, és nem ismerni, tehát ne akarjam ismerni annyira a másik ember életét, hogy menthessem, hogy közben az enyém, az elveszik. Van, aki pontosan ismeri a mi életünket. Akit nem lehet becsapni, akit nem lehet félrevezetni. És ahogy mondtam, felülről kell jönni ennek a segítségnek. Ha Jákob nem szakít a múltjával, akkor Isten már nem kísérhette volna tovább. A Római Levél 7. fejezet 24. versében fogalmazza meg az apostol azt, hogy hogyan is kell egy embernek felkiáltani, amikor eljutott az erő ereje végére, amikor eljutott arra a pontra, amikor tényleg teljes mértékben megalázva magát az Isten lábaihoz borul. Ugye azt mondja a Római Levél 7. fejezet 24. verse, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ugye Jákob megértette ezt, a többiek is megértették. Nagyon jól ismerjük Anániás és Zafira történetét. Hogy miért is hozom ide ezt a történetet, miből is állt az ő bűnük? Ismerős Anániás és Zafira története. Miből állt az ő bűnük?
A feladott
fogadást nem teljesítették.
Nem teljesítették a fogadást.
Köszönöm szépen. Igen. Hazudtak. Szó szerint. De ez volt, hogy nem teljesítették. Mert nem kérte tőle senki, vagy tőlük senki, hogy az egészet adják oda. Ugye ők ajánlották föl az egészet. És amire odaért ez az ajándék, az mi volt? Tört része volt, így van. Mit is akartam ezzel kiemelni? Amikor mi szövetséget kötünk az Úrral, akkor mit szoktunk mondani? Uram, itt van az életem, vedd és használd. Aztán először csak negyedet, aztán felett, aztán háromnegyedet, aztán néha az egészet is visszavonjuk tőle. A bűnünk az, hogy amikor odaszántuk a mi testünket és lelkünket az Isten szolgálatára, és ezt nem tesszük, visszatartunk belőle, nem az a bűn, hogy nem adta oda az egészet, hanem az a bűn, hogy ő az egészet ajánlotta, és később nem adta oda. Nekünk is szakítanunk kell a tulajdon keresztény életünk legnagyobb hazugságától, hogy ahogy elmondtam, hogy itt van az életem, használd, és aztán visszatartunk belőle. Nem engedjük, hogy az Isten hasznos edényekként használjon bennünket. Mindnyájunknak be kell ismerni, hogy én így fogalmaztam meg, hogy függönyeink vannak. És a függöny mögé elrejtjük a jelen hibáinkat. És ha valaki próbálja fellebbenteni ezt a függönyt, akkor hogyan reagál rá az ember? Megsértődünk rá, és elkezdjük mentegetni magunkat, és okolunk mindent és mindenkit, csak saját magunkat nem. Pedig ezek helytelen dolgok. Nagyon sokszor imáinkban is elhangzik, hogy Uram, vigy egészen minket a te oltárodra, és mi ebből visszatartunk, bevallani nem valljuk be, csak az életünk bizonyítja ezt, hogy visszatartunk. Ha figyelmeztetnek, ahogy mondtátok, megsértődünk, nem jövünk a gyülekezetbe, kerüljük a közösséget. Hadd kérdezzem meg ezzel, kinek ártunk elsősorban? Nem a gyülekezetnek, saját magunknak. Ha figyelmeztet valaki, hogy ezt vagy azt ne tedd, akkor ugye még az ige is, Ellen White is tanácsol ezzel kapcsolatban, hogy ne azt nézd, hogy mondta, hanem azt, hogy vajon igaz-e, amit mondott. Jól tudjuk, hogy azoknak a jellemhibáknak onnét ki kell jönni, azokat le kell tenni, azokat engedni kell, hogy az Isten azoktól megtisztítson bennünket. Hadd kérdezzem meg, hogyan várjuk az Isten áldását, ha ezeket nem engedjük meg? És most ne értsetek félre, nem csak nektek mondom, önmagamnak is. Vágyom az Isten közelségére, vágyunk az Isten áldására, de hogyan tud megáldani, hogyha ezeket nem rendezzük? Vagyis ezeket vonjuk és édesgetjük még. Tudjuk, hogy ellene van a Szentírásnak, és mégis ragaszkodunk hozzá. Jó lenne, ha a pünkösd annyit jelentene, mint felszámolni a mi függönyeinket. Felszámolni a mi jellemhibáinkat, a mi jellemgyengeségeinket, és ne a másik függönyeit huszkodjuk és lebbentgessük, hanem elsősorban először a saját magunkét. Boruljunk Isten elé, és kérjük, és ugye a szombati iskolában is szó volt a szálka és gerendáról, ne azt tegyük, hogy a sajátunkban a gerendát sem vesszük észre, a másikéban pedig a szálkát is, hanem merjünk, bocsánat, hogy így fogalmazom, felbukni a gerendáinkba, hogy szembesüljünk azzal, hogy bizony nálunk is van, nálam is van, mit az Istennek kitisztítani. Mózes első könyve 32. fejezet 26. versének a második részét olvasnám, ugye, amit mondott Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldozsz. És Hóseási szöveg utolsó ígéje, hogyan is mondja az első része. Ugye ott mondja, hogy milyen vagy, és hogy ezekből meg kell térni, de mégis azt mondja, térj hát vissza a te Istenedhez. Vagyis mit akar ezzel az Isten mondani nekünk, hogy még nincs veszve semmi? Nincs elveszve még minden, még a lehetőségünk fent van, fennáll. Ellen White a bizonyságtételekben azt írja, hogy aki a korai eső áldásaiban nem részesül, azt a késői eső áldásait nem kaphatja meg. Hogyan is értsük ezt? Miért mondja azt, hogy aki a korai eső áldásaiban nem részesült, az a késői eső áldásait nem kaphatja meg?
Korai esőről szólt a prédikáció.
Vagyis, ha az én személyes életemben nem történt megtisztítás, győzelem, ha nem nyertem el a korai esőt, megtisztítva, engedni, hogy megtisztítsa az Isten az életemet, mi is a késői eső áldása? Ugye a korai eső áldása az, ha a személyes megtérésem megtörténik, engedem, hogy az Isten jobbá, tisztábbá tegyen. Mikor, tehát minek a következménye a késői eső áldása? Igen, de mitől? Tehát miért kapjuk a késői eső áldásait? Mihez? A külső küzdelmekhez. Ugye ez egy egyéni belső küzdelem, amire a korai eső áldásait kapjuk. A késői eső áldásai pedig egyrészt a begyűjtés, de az utolsó idők nehézségeit az az ember nem tudja megélni. Nem tudja győzelmesen megélni, aki nem nyerte el a korai eső áldásait. Ezért mondja a Hóseásnál, hogy térj hát vissza a te Istenedhez, mert még van lehetőséged. Nem tudom, hogy nekem olyan különös volt, de hadd osztam meg veletek, amikor az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt ugye összekötötték a Panama csatornával, akkor a hatalmas dolgot kellett megoldani a mérnököknek, mert 15 méter szintkülönbséget kellett nekik áthidalni, így van. És ezt zsilip kamrákkal oldották meg. Ugye kinyitották az ajtót, bement a hajó, és mi történt? Bezárult az ajtó a hajó mögött, és aztán kezdett emelkedni a zsilip kamrában a víz, addig, amíg el nem érte a következő szintet. Akkor az ajtó kinyílt, átment a hajó, megint mi történt? Lezárult az ajtó, és megint elkezdett emelkedni a vízszint egészen addig, amíg elérte a következő szintet, és a hajó megint átmehetett. És ez így ment egészen addig, amíg azt a 15 méter szint különbséget el nem tud, tehát ki nem egyenlítették így. Mit is jelent ez? Miért is említettem ezt a példát? Mert valahogy így van a megtérésünkre, a megtérésünk fokozata is. Lépésről lépésre, problémáról problémára, helyzetről helyzetre, kérdésről kérdésre. De mi a nagyon fontos benne? Hogyan tudott a hajó tovább menni? Hogy a hátsó ajtót mindig bezárták. Vagyis a múltat lezárni, és a megnyílt ajtón keresztül menni. Mindig ugyanaz a mód. Le kell zárni a múltat, szakítani kell vele, kérni kell a Szentlélek segítségét, jelenlétét. Ennek az a eredménye, hogy feljebb és feljebb jutunk. Ugye a Jákob létráján, vagy éppen a zsilipkamrán. Szeretnék befejezésül egy ígét olvasni Jeremiás könyve 30. fejezetéből. Ott a 7. verset, a 10. vers első részét, a 11. vers első részét és a 22. verset olvasnám. Tehát Jeremiás könyve 30. fejezetéből a 7. vers. Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje ez Jákobon, de megszabadul abból. Te azért ne félj, ó én szolgám, Jákob, azt mondja az Úr, se ne retteg, Izrael, mert im hol vagyok én, aki megszabadítalak téged. Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged, és népemmé lesztek, én pedig a ti istenetek leszek. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten ehhez. Ezt akarja elérni a mi életünkbe. Engedjük, hogy elérhesse. Kívánom azt, hogy ez a harc, ez a hitharc, ami most az egyéni életünkben van, mindannyiunk számára győzelemmel fejeződhessen be. És eljussunk oda, hogy amikor Jézus visszajön, se szeplő, se sömörgőzés ne legyen rajtunk. És én hiszem azt, hogy ha mindannyian megtanulunk belenézni abba a tükörbe, amit az Isten elénk tár, hogy szembesüljünk önmagunkkal, nem az a célja, hogy bántson, hanem az a célja, hogy mentsen. És ha így bele tudunk nézni, akkor mi fog megnyílni? Ugye az előttünk lévő ajtó, amin egyre feljebb és feljebb juthatunk. És kívánom azt, hogy mindannyiunk életében eljöjjön a cél, a végső cél. Hogy amikor Jézus visszajön, mindenkinek örök életet tudjon ajándékozni. És a döntés nem rajta múlik. A mi döntésünk, túljutok, vagy nem jutok túl. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten ahhoz, hogy mindannyian, ha elérkezünk egy válságponthoz, akkor legyen merszünk kapaszkodni. Ne azt tegyük, amit Mózes idejében a nép, amikor fel kellett volna nézni az érc kígyóra, nem néztek fel, pedig az életet hozta volna nekik. Az Isten megnyit lehetőségeket, hogy bennünket jobbá tegyen. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, az ő kegyelméből. Amen.